Könyvben utazom, Ole Andrea vagyok, és egy gyönyörűen illusztrált hatalmas kötetről beszélgetek az egyik szerzővel. A kötet címe Születés és anyaság a régi Magyarországon, a 16. századtól a 20. század elejéig vizsgálja a témát. Folytatjuk tehát a beszélgetést Krász Lillával a bábákról, akik nagy segítségére voltak a nőknek a közösségekben a szülésnél, de akkor is hozzájuk fordultak, ugye, ha nem akarták azt a gyereket. Hogy milyen helyzetben voltak ezek a sokat látott bábaasszonyok, erről beszél most Lilla.
Általában ezekben a korai időszakokban, de még a 18. században is azt látjuk, hogy az átlag bába, aki ezt a szerepkört felvállalja, általában özvegyasszony, akinek hát bizony több gyermek, saját gyermekről kell gondoskodnia, és hát anyagi kényszer is ráviszi, de emellett a paraszti világban is, mint parasztasszony is működik, vagy több olyan bábáról is tudunk, aki például a városi sebésznek, vagy borbénak a felesége is megözvegyül. És hát ő már azért komolyabb szaktudás birtokában, tehát egy komolyabb pozíció birtokában.
Nyilván mégis segítkezett a férje mellett,
nyilván segítkezett, egy csomó mindent megtanult, de ugyanakkor megözvegyülvén esetleg egy másik sebészt alkalmaz, hogyha egy kiépített cél van mögötte, tehát mindenképpen anyagi kényszer az is nagyon nagy szerepet játszik, és természetesen egyfajta elhivatottság is, de semmiképpen nem egy önálló professzióként kell ezt felfogni, és hangsúlyozom, hogy egy spontán, női közösségen belül is spontán kiválasztódás az, amely ebbe a szerepkörbe bele helyezi ezeket az asszonyokat, akik egyébként óriási empirikus tudásanyaggal rendelkeztek, sőt, hát ugye a bába tudása az nagyon sokszor aztán anyáról lányára is öröklődik, hiszen kislányként nagyon sokszor bábát elkíséri, majd a későbbi bába, tehát saját lányukkal mennek esetleg szülést kísérni, tehát itt is a utánzás alapú tudás nagyon meghatározó. Ez csak a 18. században derül ki forrás szinten, a 18. század második felétől, hogy például amikor belépnek ebbe a rendszerbe mondjuk a férfi sebészszülészek, férfi orvosok, hogy mennyire tehetetlenek sokszor, amikor kézi beavatkozásra van szükség, és gyakorlatilag a bába segítségére vannak szorulva, illetve az ő mozdulataikat kell megfigyelni, hiszen hát a képzésük során azért meglehetősen kevés lehetőség adódik arra, hogy konkrét szüléseket vezessenek le, vagy lássanak, vagy tapasztaljanak meg. Tehát a bábák gyakorlatban jóval nagyobb tudással rendelkeznek, és ez egy évszázados öröklött tudás. Ezeket egyébként nagyon jól lehet rekonstruálni a 18. század második felétől Magyarországon is, magyar nyelven megjelent bába oktató könyvekből, amelyeket orvosok írnak, férfi orvosok, tehát komoly akadémikus végzettséggel rendelkező emberek, de az a tudás, amely ezekben írásba foglalódik, kvázi kanonizálódik, az egy abszolút empirikus és a bábák által gyakorolt tudásnak az írásba foglalt változata. Tehát nem igazán saját tapasztalatból írják le ezeket. Leírják, az a lényege, hogy egy rendszerezett formát adnak gyakorlatilag a bábák évszázadok alatt összerakott tudásanyagának.
Micsoda szervező erő volt, amikor szülés előtt volt egy nő. Tehát aki ott a faluban tudott segíteni, az jött, de mégiscsak szükség volt a bábára, és számomra ez egészen döbbenetes volt, hogy egy ilyen jelentőségű személy a településen mégis mennyire kiszolgáltatott volt, mert hogyha mondjuk egy szülés után nem esett többet teherbe a nő, akkor biztos, hogy akkor perbe fogták a bábát.
Ez abból is adódik, és ez különösen a falusi közösségekben nagyon kézzelfogható, hogy mennyire a kölcsönös segítségnyújtás jegyében folynak ugye a mindennapok, ez az élet minden szintjén, nem szólva az ember élet fordulóihoz, mint a születés köthető, hát elementáris erejű életeseményekkel. Tehát ilyenkor azok a szokáscselekmények, amelyek ehhez az életfázishoz kötődnek, úgy minden úgy nagyon fölerősödik nyilván, tehát ezek nagyon erős fizikailag, lelkileg, az egész közösség, mivel mindenki mindenkit ismer, figyel, felelősséget is érez egyébként iránta, tehát ez nagyon erőteljesen kijön, hogy felelősség is van ebben, de ugyanakkor ugyanilyen erővel működik a bűnbakképzés mechanizmusa, ha valami nem sikerül, vagy nem úgy sikerül. elmegy a teje mondjuk az asszonynak. Hát kit lehet okolni? A bába nem megfelelő dietetikai tanácsot adott neki. Vagy hát ugye a torszüléseknél, a halvaszületéseknél. Tehát mindig volt egy ember, aki hát a vezető szerepet vitte ugye a gyermekvárásnak, különösen az utolsó periódusában, illetve magánál a szülés eseményénél, hát akkor mindenképpen ugye ez a személy lesz a célpont, akit okolni lehet. És hát ebből adódik, hogy hát a 18. századig meglehetősen sok boszorkánypert is elkönyvelhetünk ugye a bábák oldalán. Talán a leginkább a boszorkányperekben megmaradt tanúvallomás, tanúkihallgatási jegyzőkönyvekből lehet rekonstruálni azt, hogy a falusi asszonyok közössége hogyan áll, hogyan viszonyul a bába személyéhez. Most a 18. század második felétől már nem boszorkányperek formájában jelentkeznek ezek a konfliktusok, hanem hivatalos egyéb bírósági perek ugyanúgy folytatódnak, csak hát nem olyan ítéletek, illetve nem olyan formában, de a bába az egyszerre egy segítő, egy bölcs asszony, egy nagy anya, ezébként ezek a kifejezések is nagyon sokat mondóak, hogy nem csak a magyar nyelvben, hanem egyéb más európai nyelvekben milyen kifejezésekkel illetik a bábát, nagyon sok mindent elárul az összetett szerepköréről. Erről külön egy, hát inkább egy ilyen filologizáló részt is írtunk, tehát például a Sage-femme mondjuk a franciában, ugye az a bölcsasszony. Akkor például Hebemutter a németben. A Heben, az ugye felemelni, a Mutter az az anya, tehát az a nő, aki a megszületett gyermeket felemeli. Vagyis felemeli, és ő az, aki elsőként megmutatja az apának. Tehát ez is egy olyan, egy szakrális szerep tulajdonképpen. Ugye a földről felemelem, és bemutatom, és megmutatom a gyermeket, és mintegy ezzel a családba fogadom, tehát ilyen szimbolikus aktus. Akkor például a bába nagyon fontos szerepkörére enged következtetni az, hogy fürdető asszony például így is nevezik. Tehát ő az a nő, aki levanier, tehát franciában is és olaszban is megvan ennek a megfelelője, ő az a nő, aki az első füröztést eszközli ugye a megszületett kis babán. Nagyon fontos volt számunkra egyébként minden egyes stációnál, amely a születést kíséri, hogy a dolgok, a jelenségek megnevezésére használt kifejezéseket is miként foglalták beszédbe, aztán meg írásba azt, ami történik velük, hiszen ezek is nagyon sokat elárulnak arról, hogy miként viszonyulunk, hiszen az a legfontosabb, hogy hogyan nevezem meg azt, ami velem történik. Például a női testhez való viszonyulás megragadása tekintetében leginkább a naplófeljegyzésekből, levelekből lehetett következtetni arra, hogy saját maguk állapotát milyen formákban nevezték meg, rendkívül sok metaforikus megnevezések kerültek elő. Például különösen az arisztokratáknál ugye áldott állapot, jó hírnök, meggyümölcsözött tojás, például így a saját hasukat így nevezték, tehát ezek nagyon emelkedett, és inkább a szakralitását az életeseménynek hangsúlyozó kifejezések. Aztán a testi állapot változásokra utaló kifejezésekként hát a nehézkes, nehezes állapotban vagyok, lebetegülésem, amely ugyanakkor nem jelentette azt, hogy betegségként fogták volna föl sem a várandóságot, sem pedig a magát a szülést, hanem az élet természetes velejárójaként, sőt várt a legtöbb esetben, várt velejárójának tekintették, de mégis arra hát megváltozott, és hát az utolsó hónapokban már meglehetősen nehezen viselt állapotra utalt. Nehézkes nyavajában vagyok, 9 hónapos nyavajában vagyok. Tehát itt a nyavaja is, ugye a mai szóhasználatunkban azért nem egy pozitív, de mégis a szövegkörnyezetből itt az jön ki, hogy ugyanakkor ez egy természetes dolog. Tehát ez így van, tehát azért nehezen viselem.
Milyen szép. Igen. Ez. Egy elképesztően színes
egy hatalmas könyvről beszélünk, amiben tényleg rengeteg információ van, és mondtad is, hogy mennyiféleképpen lehet olvasni. Én például visszalapoztam, és megnéztem a mi ábrázolásokat, tehát hogy az anya méhet, milyen módon, amikor a 16. századtól egészen a 20. századig, milyen módon ábrázolták benne a babát. Hogy akkor erről honnan tudhattak? Anatómiai szempontból milyen volt a fejlődés, hogy mennyit tudtak a női testről. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy csak az ábrázolásokat az ember végignézi ennek a változását. De szerintem Mária Teréziáról azért lenne érdemes beszélni. 1769, amikor ő védelmébe vette a nőket, végül is azt mondta, hogy a terhes nő az védett. És itt a magzati léttel kapcsolatban is lett egy változás, hogy máshonnan számítják már, hogy mikortól él ez a gyerek.
18. század második fele Európa szerte egyébként egy nagyon komoly cezúra. A gyermek családon belüli helye, a nő megítélése és az egész anyaság kérdésének a kezelése tekintetében. Egy átfogó, hát én az úgy nevezném, hogy egy demográfiai projekt része az, amit történik. A kormányzatok, az államhatalom megpróbálja nagyon tudatosan a népesség számát befolyásolni, és lehetőleg növelni, hiszen az új hatalmi legitimációs felfogás értelmében az uralkodó hatalmának a leghűségesebb megmutatója, hogy milyen számú, milyen egészségi állapotú, jó adózó, lehetőleg sokáig adózó, tehát nagyon racionális megfontolások munkálnak, alatt való felett uralkodik. Tehát ennek a projektumnak a keretében nagyon látványos változások következnek be, akár a várandóság, akár a születés, anyaság felfogása tekintetében, amelynek a legfontosabb elemei, hogy lehetőleg minden megfogant gyermek szülessen meg. És ehhez nagyon fontos, hogy nem szankcionáljuk olyan nagyon szigorúan és végletesen a megesett lányokat, sokkal inkább arról kell egy jó uralkodónak gondoskodni, ez igazából második József idején fog majd gyakorlattá válni, hiszen Mária Terézia azért a szigorú katolikussága azért ennyire messzire nem engedte őt el, tehát minden gyermek szülessen meg, a házasságon kívül született gyermekeket is, és anyákat is segítsük azáltal, hogy lehetőséget teremtünk arra, hogy akár titokban is, de szülő otthonokban világra hozzák a gyermeküket, és aztán az anya akár, ha úgy gondolja, ott is hagyhatja, és a szülő otthonhoz kapcsolódó árvaházban pedig megfelelőképpen képezve, gondoskodva hasznos állampolgárrá neveljük. Tehát ez az alapgondolás. És hát a nő pedig tovább folytathatja, hogy úgy mondjam, az életét. Ennek a gyakorlati megvalósulása először, mint mondtam, tehát második József idején következik el. A rendszernek tulajdonképpen a Habsburg Birodalomban, így a Magyar Királyságban is rendkívül népszerű, még tankönyvként is használt munka és megfogalmazó József von Sonnenfels, aki Mária Terézia kabinetjében kezdte a pályafutását, de még első Ferencet is kiszolgálta, tehát bőven második József idején működött. József von Sonnenfels, aki egy háromkötetes művet írt, a rendészet, a kereskedelem és a pénzügyek elméletéről, és ebben a háromkötetes munkában, az első kötetben ezt részletesen taglalja, hogy miként kell szülőotthont létrehozni. Ez 1785-ben Bécsben létre is jön. Ez a szülőotthon, az a Gebärhaus, ahol több magyar arisztokrata asszonyt is például be tudunk azonosítani, de nem arisztokraták is fordultak ide. Monarchia szerte jelentkeztek ide nők.
Házasságon kívül.
Igen, de sokszor házasságban élő nők, akiknek nem a férjüktől volt gyermek, és az utolsó 4-5 hónap itt töltötték, tehát amikor már látszódott az állapotuk, és egy borítékba kellett betenni a nevüket, amikor beléptek az intézménybe, arra az esetre, hogyha meghalnának a szülésben, akkor hát lehessen értesíteni a hozzátartozókat. Ha pedig túlélték, és sikeres volt a szülés, akkor pedig ezt eliminálták, ezt a borítékot, tehát nem lehetett beazonosítani többet a nevet. És a gyermeket pedig ott hagyhatták, hát ezért tarifák voltak, hogy társadalmi állásnak megfelelően mennyit kell fizetni azért, hogy a szülést ott kísérjék neki, illetőleg aztán a gyermekeket ugye ott hagyja, de volt egy ingyenes részleg is. Cserébe viszont, és hát ez egy mai szemmel nézve, hát orvosetikai szempontból hát meglehetősen megkérdőjelezhető, akik szegényekként kerültek be a szülő otthonba, azok ugyanilyen eljárással, tehát ott hagyhatták a gyermeket, de az egész szülés folyamat során és az azt követő időszakban, tehát egy olyan 2-3 hétig még a szülést követően ott maradtak, hogy úgy mondjam, a testüket rendelkezésre kellett bocsátani, olyan szinten, hogy a medikus és sebész meg a már akkor ugye bizonyos bába kurzusokat is tartottak a Bécsi Egyetemen, az orvosi fakultáson, hogy ők nyomon követhessék, és mint egy élő fantom, ugye, élő bábuként, demonstrációs eszközként szolgálhassanak, tehát sokszor egy-egy szülés 15-20 kísérő férfi szem vette körül. Na most, hogyha meggondoljuk, hogy a korabeli hát szemérmesség, meg egyáltalán az, hogy ez egy nagyon új dolog, a férfinek a jelenléte ezeknél az életeseményeknél, hiszen évszázadokon keresztül a nők a női segítőközekhez voltak szokva. Tehát ez azért egy nagyon-nagyon komoly döntés, hogy ezt felvállalják, vagy nem. Ez egyébként nem csak Bécsben, Európa szerte, például Göttingenben, Európában az egyik első hasonló szellemiségű szülőotthon létezett, amely egyúttal a göttingeni orvosi fakultás gyakorló szülőotthonaként is működött, tehát ahol a leendő orvosok kvázi gyakoroltak.
És az a felfogás, hogy már a 9 hónap alatt is van lelke ennek a gyereknek, az hozott bármilyen változást?
Hát ez már az antikvitás óta egy nagy téma, hippokratészi medicinában is ugye erről vitatkoznak, hogy most
honnan számít az élet,
sőt egyfajta nemek szerinti differenciálódás is tapasztalható, hiszen a hippokratészi galénoszi felfogás, ami aztán tovább él évszázadokon keresztül, azt mondja, hogy a fiúgyermek az már megmutatja magát, a lelkét, már lelkes gyermek a 3. hónaptól, a lány csak a 4. hónaptól, és ez nagyon hosszú ideig élő felfogás ezzel kapcsolatban, és aztán ahogy hát igazán majd a 19. század az, amikor az embriológia egyáltalán megjelenésével, fejlődésével gyakorlatilag ezt jóval korábbi fázisba fogják tenni, és gyakorlatilag a fogantatásig vezetik vissza, hogy már attól kezdődően védelemre szorul és élő ember.
Születés és anyaság a régi Magyarországon a 16. századtól a 20. század elejéig. Krász Lilla volt a műsor vendége, és köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.